az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Amen. A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass, népem, most én beszélek. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkoron, és mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, Fiad nevében nagyon egyszerű a kérésünk. Szent Lelked, szeretetével nyisd meg a mi szívünket a Szent Igéd előtt, hogy igéd üzenetét ne csak megértsük, hanem megszívleljük, életünkbe beépítsük, és követni akarjuk. Kérünk téged, add ehhez kegyelmedet és áldásodat, és megköszönjük neked előre is. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének a 9. fejezetéből az első 5 verset kaptam erre a ma estére. Magától értődik, hogy csak egy bizonyos pontját érinthetem a témának, hiszen időben is, meg hát lelki-szellemi erőben is nyilvánvalóan mindannyian végesek vagyunk. Idő is behatárolt, és az erőnk is behatárolt, és immáron esteledik is. Tehát azért hallgassuk meg, helyünkön ülve maradva természetesen a Róma 9:1-5. Igazat mondok a Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és aki közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. Hát ez a szakasz, amit kaptunk ma estére, és ahogy jeleztem, egy fontos pontját szeretném egy kicsit részletesebben érinteni. Úgyhogy, kedves gyülekezet, de nem csak mint gyülekezetet szólítom meg a testvéreket, hanem mint kedves munkatársakat is. Ma már elhangzott, azt hiszem, püspök úr áhítatában, vagy a bevezető szavaiban, hogy az egyetemes papság luteri ötlete, illetve hát igei alapú ötlete, az ránk is érvényes. Nos hát, akkor azzal kezdem, vagy így folytatom, nézzétek csak, ahogy Pál írja. Így kellene mindenkinek, lelkészeknek, felügyelőknek, presbitereknek, gyülekezeti tagoknak a Krisztus ügyéhez viszonyulnia, így, ahogy Pál. Ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges az első vers, akinél van Biblia, nézze maga előtt. Milyen furcsa! Igazat mondok a Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által. Ez emlékeztet engem arra a gyerekkori élményemre, amikor, hát ugye kisgyerekekként, kivel ne fordult volna elő, hát mondjuk így, hogy füllenteni akartam, vagy füllentettem, mondjuk az anyukámnak, és azt mondta, és a füllentésem ugye úgy fejeződött be, hogy de anyukám, Isten bizony. És akkor az anyukám engem rettenetesen letolt, hogy hogy merette ezt így mondani. Hát ki vagy te, hogy az Isten tanúként idézed? Na jó, hát én nem idézhettem. Na de Pál, igazat mondok a Krisztusban, Krisztus az én tanúm. Nem hazudok, Krisztus a tanúm. A lelki ismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, az én lelkem és a Szentlélek. Tanúnak idézi Krisztust és a Szentlélket. Mihez? A téma ma estére Pál apostol lelkének a szomorúsága, amit így olvastam, ő írja, nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Most önmagában véve lássuk ezt a mondatot, és gondolkodjunk el rajta. De az apostoli felsorolás azt érzékelteti, hogy mennyire tisztában van a rokonai értékes ószövetségi múltjával, tehát az izraelitákéről van szó, hogy ők kapták a fiúságot, a dicsőséget, törvényeket, istentiszteti rendeket, ígéretet, vagyis a messiás ígéretét. És Pál apostol azokért az izraelitákért aggódik, akik a Krisztustól elszakadva élnek, de most mi ma este nem ezt a problémát veszünk nagyító alá, nem a zsidó probléma kerül most előtérbe, bár másképpen arról is lenne érdemes majd beszélni. Az apostol ebben a híres levelében, ugye a római levél nagyon híres levél, korszakalkotó levél, Pál megírja a római levelet, és lényegében új korszaka kezdődik az egyháznak, kezébe veszi egy Augustinus nevezetű, ugye hát feslett életű, akkor már több volt, mint ügyvédbolytár a római levelet, és megváltozik az egyház története. Kezébe veszi Luther a római levelet, és megváltozik az egyház története. Nos, az apostol híres levelében három fejezetben fordít figyelmet a témára, arra a témára, hogy miképpen viszonyul Isten egykor választott népe Krisztushoz, és a Krisztus lelke által választott néphez hogyan viszonyulnak az egyházhoz. A rövid választ össze lehet foglalni egy képbe, ahogy a fagyőkere, a törzse, a lombja és egy frissítő új oltás, így függ össze az egész. És Isten előtti alázattal kell látnunk, hogy ebben a drámai keretben született meg a mi megváltásunk, és Jézust először, és az evangélium jó hírét először zsidó tanítványok vitték szerte a világba, majd lettek pogány keresztények, és aztán hát így indult el az egyház története. Ez csak most borzasztó nagy léptekben, nem ez a lényeg most nekünk, mert érdekes, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy így kellene viszonyulnunk a Krisztus ügyéhez, és Krisztus népének az ügyéhez, a gyülekezeteink ügyéhez, ahogy Pál viszonyul az ő gyülekezetéhez, az izraelitákhoz. Hogy Pál apostol mennyire szívügyének tekinti a sorstársainak és kortársainak a Krisztussal kapcsolatos beállítottságát. Az apostolnak ez a lelki és szellemi hozzáállása, ez legyen a mi példaképünk. Vagy mondjuk így, legyen a mi szent mértékegységünk. Így, mint Pál kellene viszonyulnunk a Krisztus ügyéhez, a gyülekezetekhez. Szívünkön hordozzuk ki a gyülekezeteinket. Szívünkön hordozzuk ki a mi evangélikus egyházunkat. Bizony-bizony elhangzott, ugye püspök úr említetted, hogy 80%-a eltűnt az evangélikusoknak. Szívünkön hordozzuk ezt. Hát nem mi 40-en, 50-en, 60-an csak, de mi is szívünkön hordozzuk ezt. Kisebb körben, nagyobb körben. Kisebb kör esetleg a család vagy rokonok, ismerősök. Aztán a nagyobb kör maga az egyház, vagy a nemzet. Még aktív, esperes koromban a Nyugat-Békési Egyházmegyének voltam az esperese orosházi lelkészként. Aktív, esperes koromban ugye minden esztendőben részt vettünk a kerületi közgyűlésen, és a kerületi közgyűlésen újra és újra hallottuk a kerületi felügyelő helyettes statisztikai jelentését. Ugye a lelkészeknek be kellett küldeni, hogy mennyi temetés volt, mennyi keresztelés volt, mennyi esküvő volt, mennyi úrvacsorázó volt, meg templom, tehát a statisztikai adatokat, és nálunk a déli kerületben a felügyelő helyettesünk a statisztikának tudósa volt, tehát szakembere volt, miután csak jót mondhatok róla, ezért kimerem mondani a nevét, hogy Andorka Árpád, igen, csak jót tudok róla mondani. És Árpád minden esztendőben ugye hozta nekünk a statisztikai jelentést évről évre. És ő a szívén hordozva hozta, és olyan fájdalmasan mondta el, hogy testvérek, nem értitek? Megint kevesebb a keresztelés, Megint kevesebb esküvő volt, hát még a temetések száma is csökkent, a bevételek is csökkentek, na, a kiadások azok nőttek. Fogynak az evangélikusok, mondta nekünk, baj van. És a szakember, a statisztikai szakember jelentése után mi következett? A lelkészek, a felügyelők, akik ott voltak, ott voltunk a kerületi közgyűlésen, megsértődtek, megsértődtünk. Ahelyett, hogy azt mondtuk volna, nézzétek, Pál hogyan gyötrődik az övéi miatt. Nekünk is így kellene szomorkodnunk, bánkódnunk, sírnunk a gyülekezeteink leépülése miatt. És az egyetemes papság keretében gondolkodjunk erről a témáról tágabban, Krisztus követőiként. Pál két kult szót említ. Szomorúság és fájdalom gyötri a szívét. Azok miatt, akik a Krisztustól elszakadva élnek. Az egyik fontos figyelmeztetés, amit Istentől kapunk az apostolon, illetve az igén keresztül, az egyik figyelmeztetés az a lángoló elkötelezettség. Lángoló elkötelezettség, amely minket az evangélium ügyéhez kapcsol. Félek tőle, hogy az egyik legnagyobb problémánk az, amit a jelenések könyvében így olvasunk, van hitünk, az igaz, csak langyos. Langyos. Márpedig nem vagy hideg, vagy forró, a langyos, az kiköpöm. Tehát az evangélium ügyéhez, és az egyház ügyéhez, a gyülekezet ügyéhez, ahol élünk, ilyen lángoló elkötelezettséggel. Nem szabad megelégednem azzal, hogy én hitre jutottam, de jó. Hogy én hittel veszem a Krisztus testét és vérét, nagyon jó. Hogy én hittel hallgatom az üdvösség evangéliumát, hogy én, és egyszer csak kiderül, hogy Krisztust leszorítottuk a trónszékről, és én ültem föl. Mert én tértem meg, hát én. Ezért szabad hálát adni, hogy megtérhettem, és azt mondhatom, hogy Jézus a Krisztusom. De minél inkább világos a számomra, hogy mi mindent kaptunk Krisztustól a hitünk által, annál inkább izgathatna bennünket az, hogy szeretnénk ezt továbbadni a szeretteinknek, hogy ők is megismerhessék azt. És ha nem így működik, akkor lehet lelki fájdalmunk, szomorúságunk. Kedves testvérek, itt Pilis Csabán, akik itt vagytok, gyülekezeti munkatársak vagytok. Üdvös és dicséretes. Már az itt létetek azt bizonyítja, hogy igen, többet szeretnétek tenni az átlagnál. Ennek az igének a fényében nem csak bosszantó, hanem elkeserítő, szívfájdalmat okozó, amikor úgynevezett jó evangélikusok vagy jó keresztények nagyszerűen elvannak a saját hitéletük meleg istálló szalmáján. Nekem jó. Nagyon elszomorító a számomra. Sok évtizedet töltöttem lelkészi szolgálatban. Három turnuson, vagy hogy hívjákon keresztül, 3x6 év esperesi szolgálatban. És nagyon elszomorodtam még most is az a gyülekezeti lelkész, aki csak megélhetési lelkész. És lélekben nem szomorodik el a hittől elszakadók miatt. És nem megy utána az egy elveszettnek, vagy nem keresi a Krisztust meg sem ismerőket. Akit nem bánt az üres, vagy majdnem üres templom. Aki nem gyötörődik amiatt, hogy X vagy Y hetek óta nem volt a templomba. Vajon miért nem volt? De hasonlóképpen, ne varjuk csak a lelkészek nyakába, milyen felügyelő az, aki közömbös a gyülekezete iránt. És legfeljebb a protokoll érdekli. Ha ott jár a püspök, akkor ott nyüzsög. Vagy presbiter. Vagy hát tágítsuk az egyetemes papság körét. Milyen hívő ember az, akinek nem fáj, ha sokan elszakadnak a hittől, a Krisztustól. Esti elcsendesedésünknek legyen ez a szellemi tartalma. Nem elég az, hogy én megtértem, hanem tovább kell adnom az ügyet. Pált, az apostolt nagyon bántja a hit sorsosainak a Krisztustól való elszakadása. És most ezzel a témával nem foglalkozunk, Mármint azzal, hogy az Ószövetség népe hogyan viszonyul az Új Szövetség népéhez. Az egy más témakör, más alkalom. Egyedül és kizárólag most nekünk, mint gyülekezeti munkatársaknak, legyen megérintő és megindító Pálnak ez a tüzes lelki beállítottsága. Hogy legyek ilyen. Hogy legyek ilyen. Igenis okozzon szomorúságot és fájdalmat a szívemben, ha Krisztus ugye nem úgy megy, ahogy annak mennie kellene. Vagy a Krisztus gyülekezete nem úgy él, ahogy annak élnie kellene. Ahogy ott adott helyen, bárhol az evangélium nem úgy hat és terjed, ahogy kellene. Igenis fájjon a lelkem, és fájjon a szívem. Magamban nem példálózok, de sokszor nagyon összeszorul a szívem. De hogy miért, az most nem tartozik ide. De igenis fájjon a szívem, ha ez az ügy nem úgy működik, ahogy kellene. Ha sunyi módon politikai érdekekre lesünk, és nem azt figyeljük, hogy mit akar tőlünk az Úr. Igenis, legyen gyötrelmes ez a számomra. És amikor ezen elgondolkoztam, illetve ezt végigrágtam, megharcoltam, megküzdöttem, akkor óhatatlanul a kérdés így hangzik: na de mi a teendő? Én most csak két dolgot tudok említeni. Két dolgot, amit szeretnék megosztani veletek, hogy mi a teendő. Hát egy-kettőt olyat is említek, hogy mit nem vár el tőlünk az Úr, az, hogy kimenjünk az utcára és az embereket zaklassuk, vagy megszólítsunk embereket vonaton, vagy itt vagyok. Az egyik, amit elvár tőlünk az Úr, ha megkérdeznek minket, akkor a hitünkről számot tudjunk adni. Ez az egyik nagy feladat. De mikor kérdeznek meg minket a hitünkről? Hát, hogyha ránéznek az életünkre, és az életünkben azt látják, hogy ott valami szokatlan van. Mint egy kedves ismerősöm, egy üzemben nem vett részt a nyersanyag lopásába. Te miért nem viszed? Hát nekem az Úr Jézus megtiltotta. Mi bajod? Kiről van szó? Aztán leült velük, és elbeszélgetett. Hát azt nem állítom, hogy visszahozták volna, de bizonyos értelemben megrendítette őket. Tehát az egyik képviselet az életünkkel, gyülekezeti munkatársaként. Nem mondanám azt, hogy bárki bármelyik gyülekezetben járja végig az evangélikusokat. Hát ez nem lenne tőlem bölcs, de képviselet az életünkkel. Ez volna talán az egyik komoly feladat. A másik pedig az imádság. Múltkor, és amikor meghívtál, akkor az imádságról kellett beszélnem, és akkor az egyik fontos fejezet éppen az volt, hogy nagyon jó, hogy tudunk magunknak ezt kérni, azt kérni, amazt kérni, de talán mondható az, hogy a legszentebb imádság variáció az, amikor másokért imádkozunk, a közben járó imádság. Feladatunk tehát, leegyszerűsítve, azért is leegyszerűsítve, mert hát ma, most már ugye fáradtak vagyunk, utaztunk, ma ideértünk, meg hát eddig is eltett néhány óra. A feladatunk tehát kettős. Egy, megharcolni nekünk, személy szerint mindannyiunknak, hogy megközelítsük a krisztusi életminőséget a Szentlélek Isten segítségével. Ez nem megy magunktól. A krisztusi életminőség felmutatása óriási felelősség, de ehhez kell az az anóten, tehát az a felülről születés, amiről Nikodémusnak tartott ragyogó szemináriumot a mi Urunk Jézus Krisztusunk, amikor elmagyarázta ennek a bölcsvén embernek, aki éjszaka ment Jézushoz, hogy félt vagy nem félt, ez engem annyira nem izgat, de éjszaka ment oda az Úr Jézushoz, és tudjátok, majdnem hitvallást mondott ez a Nikodémus. Szokták úgy bagatelizálni, hogy be éjszaka ment, meg lapult, lehet, nem tudom. De azért gondoljatok bele, hogy mit mond Nikodémus Jézusnak? Mester, mi tudjuk, mi többen, egy kör vagyunk, mi tudjuk, hogy te az Istentől jöttél. Bocsánat, ez nem olyan olcsó mondatám. Mi tudjuk, hogy az Istentől jöttél, és miért? Mert tessék figyelni, senki nem teszi azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha nincs vele az Isten. Hát azért ez nem semmi, no. Szóval Nikodémus tudta, nem tudta, akarta, nem akarta, majdnem messiási hitvallást mondott. És még az is döntő, hogy nem azt mondja, hogy ugye, hogy tudjuk, hogy csodákat teszel, nem? Azt mondja, hogy Szímeon, messiási jeleket teszel. Jézus itt aztán közbevág, hogy szükséges téged újjászületni. Rendben van. Tudsz az Istenről, tudsz rólam, rendben van. Ez még kevés. Szükséges újjászületned. Ez a krisztusi életminőség lehetősége, és így harcolhatjuk meg óriási felelősséggel. A másik pedig az imádság a többiekért. Kedves testvérek, legyen ez a mi küzdelmünk. És akkor így leszünk nem langyos keresztények. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem langyos keresztények. Utolsó mondatom hadd legyen így ez, mindannyiunkra nézve, hogy ehhez kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy azt az újjászületést ajándékozza nekünk, hogy krisztusi életminőséggel demonstrálhassuk a legnagyobb, a legszentebb titkot, a Krisztus hitet gyülekezeteinkben, mint munkatársak. De már nem is egyszerűen a lelkész, vagy a presbitérium, hanem Isten munkatársai vagytok a Krisztusban. Amen, imádkozzunk. Urunk, drága Urunk, a te szent lelkedet ajándékozz nekünk, hogy ilyen felülről érintettek lehessünk, és valóban az életünkkel tudjunk bizonyságot tenni. Amikor pedig szavainkkal is kell, akkor Uram, kérjük a te szent lelkedet, segítségedet, hogy jól tudjunk szólni, se többet, se kevesebbet, csak annyit, amennyit éppen kell. Az életünket pedig alakítsd, formáld belső lelkiképpen. Hadd legyen, Urunk, ez a mi nemes harcunk, a mi hitünk, hogy ezt megharcoljuk a te segítségeddel. Így áld meg a holnapi napot is, az együtt töltött órákat, alkalmakat és a szolgálattevőket, de hát előtte áld meg még az éjszaka pihenését, áld meg az otthon maradottakat, és a te áldásodat add gyülekezeteinknek, lelkészeinknek, hogy beteljesíthessék azt a feladatot, küldetést, amit tőled kaptak, és nekünk is mutasd meg a küldetésünket, a feladatunkat, mert Urunk, annyit megértettünk, az biztos, hogy nem véletlenül vagyunk itt. Valamilyen módon te hívtál, valamilyen módon te intézted úgy a dolgokat, hogy mi most itt vagyunk. Ez nem véletlen. Azért vagyunk itt, mert idehoztál, mert beszélni akarsz velünk, Urunk, de látod, ezt is tőled kérjük. Tedd készségessé a szívünket, hogy megértsük a te szavadat. És kérünk, hallgass meg az imádságunkat, amikor együtt, közösen, Úr Jézusunk, a te tanításod szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg a szívünket és a gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.